Együtt szolgálni a lélekkel. Azt mondtuk, hogy Pál lelkisége határozottan apostoli. Most kifejtjük ennek jelentését. Megtérésétől fogva Pál világosan érezte hivatását, Istentől jövő kezdeményezést, aki név szerint hívta meg őt az evangélium hirdetésére Palesztina határain túl. Keresztény élete kezdetétől fogva tudatában volt ennek a küldetésnek. De távol attól, hogy elhamarkodott vagy éretlen kezdeményezésekbe fogjon, felnőtt nyugalommal várt az isteni jelre, a jelre, amely késlekedve érkezett. Pálnak az első közösségekhez kellett szokni, a keresztény testvérekkel való párbeszédhez, amely nem volt mindig könnyű, sem az ő, sem pedig azok számára, Antiókiában és Tarzusban találjuk tehát most őt. Egy ponton éppen Antiókiában váratlanul a legegyszerűbb módon fölmerül a hívás, amikor egy liturgikus összejövetelen a Szentlélek az egyik jelenlévő szájával azt mondja, rendeljétek Sault és Barnabást arra a munkára, amelyre meghívtam őket. Pál azonnal megérti, hogy ettől a pillanattól kezdődik élete új szakasza. Költöznie kell, utaznia kell, számtalan kellemetlenséggel kell szembenéznie. Pál nem szeret beszélni ezekről a kényelmetlenségekről, de amikor ellenfelei vitatkozó nyomása rákényszeríti, tudja, hogyan kell ezt olyan világossággal megtenni, amely lenyűgöz. Ahhoz, hogy értékeljük apostoli szellemiségének erejét, elég elolvasni a korintusiakhoz írt második levél 10-13. Fejezeteit. Pál néhány pontosítást ad apostolkodásával kapcsolatban. Konkrét küldetése az evangélium hirdetése, amely mindent magába foglal annélkül, hogy nyugtot adna neki. Kimondja, hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak megbízott hivatalnok vagyok. Pál a Galatákhoz írt levelében szinte drasztikus energiával ragaszkodik ahhoz, hogy az általa meghirdetett evangélium nem az övé, hanem egy rábízott evangélium. Isten mindig az egyetlen szerző, az egyetlen kezes, az egyetlen felelős. Pál tudomásul veszi az evangélium ezen természet fölötti vonását, amelyet ki kell jelentenie, és odáig megy, hogy azt mondja, hogy bármely más evangélium, még ha ő hirdette volna is, hamis lenne. Az evangélium, amelynek hordozója, az abszolút meggyőződést kelti benne. Az evangélium, ez a valósága, nagysága, amelyről Pál tisztában van, nem akadályozza meg abban, hogy meghirdesse az embereknek, olyannak vegye őket, amilyenek, és úgy szeressék őket, amilyenek. A Tesszalonikiaknak írt első levelében például ezt a meglepő mondatot találjuk, ragaszkodtunk hozzátok, és szívesen nektek adtuk volna nem csak Isten evangéliumát, hanem életünket is, mert nagyon megkedveltünk titeket. Pálban az evangélium miközben megőrzi elidegeníthetetlen természetfelettiségét, életre kell, szeretetté válik benne. Boldogan beszél az én evangéliumomról. Az evangélium, amely tartalmában kifejezi Isten és Krisztus minden ember iránti szeretetét, csak akkor mondható ki, ha összhangban áll ezzel az emberek iránti szeretettel. Az evangélista Pál szellemisége tehát e két pólus között ingadozik. Egyrészt Isten természetfölötti volta, és ennél fogva maga az evangélium megfoghatatlanságának egyre élesebb értelme. Másrészt Isten szeretete az emberek iránt, amellyel magát az evangéliumot kell meghirdetni. Az evangélium hirdetőjeként továbbra is apostoli erőfeszítésének keretein belül Pál további pontosításokat tesz, amelyeket a korintusiakhoz írt második levelében különös módon találunk meg. Ez a körülményeket figyelembe véve jelenti azt a levelet, amely belülről leginkább tükrözi Pál evangélista lelkiállapotát. Ezt írja. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne önmagunknak. A Szentírás magyarázók közös megítélése, amelynek kincsről Pál itt beszél, pontosan az az evangéliumi értelme, azt az evangéliumot kell hirdetnie az agyagedénynek, aki ő maga. Ezután Pál meghatározza ennek a képnek a jelentését. Szembeszökő aránytalanságot érez saját maga és az evangélium között, amelynek hordozója. Ő evangélistaként végzett szolgálatának cserép körülményei úgy érzi, ki van téve a kívülről jövő üldöztetésnek, a belülről jövő kételyeknek, a szorongatásoknak és végtelen zavartságoknak. De miközben érzi ennek a teljes nehézségnek a súlyát, a hit egyik elemére támaszkodik. Isten, aki rábízta az evangélium kincsét, megadja a szükséges erőt a nehézségek legyőzéséhez. A hitből eredő meggyőződése fokozatosan megszilárdul benne, amely ellentétes módon, mondjuk így fejezhető ki, minden megpróbáltatás, amellyel találkozik, csupán a halál egyik formája. Pál így érez, de nem áll meg a negatív szempontnál. A halál, amely szinte töredékesen mutatkozik be neki ezekben a súlyos nehézségekben, harmóniában érzi magát Krisztus önfeláldozó halálával. Ez a Krisztus halál képessége az adakozás képessége, amelyet ezek a határhelyzetek ösztönöznek. Pál ezekben éppen úgy találja magát, mint Krisztus önfeláldozó halála, és minősítik az apostolkodását. A krisztusi halál ajándékát mindig élet kíséri. Pál megtapasztalja ezt, az apostol föltárva a halál ezen elemeit, amelyek ösztönzik az ajándék akaratára, arra a halálra való képességre, amelyet Krisztusban csodál, és amelyet aztán magában akar másolni, rájön, hogy szolgálata meglepő, pozitív hatásokat vált ki. Ezért megerősíti, bennünk a halál munkálkodhat, bennetek pedig az élet. Az apostolkodás és az apostolság rendületében átélt húsvéti titokból Pál számára jellegzetes hangsúly származik. Apostolsága a lélek szerinti életet is jelenti. Krisztus lelkéről beszél, világosan hozzá kapcsolva azt a szabadsághoz, amely az apostoli lelkiség alapvető jellemzője. Valójában a korintusiakhoz írt második levél 3. fejezet 17. versében találunk egy megerősítést, amely a sok értelmezési nehézség ellenére mindig alapvető. Az Úr ugyanis a lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. A szeretet és a szabadság szolgálatában Pál úgy érzi, hogy őt az Úr lelke, a föltámadott Krisztus elevensége élteti, pontosan a Krisztus által rágyakorolt erő hatására képes azzal az odaadással, amelyet csodáltunk, gyakorolni apostoli szolgálatát. Az övé a lélek szolgálata, a lélek határozza meg, és a lélek környezetében zajlik. Ezt az alapvető szempontot tovább részletezzük. A korintusiaknak írva és ellenfeleivel vitatkozva, Pál határozottan kijelenti, hogy nincs szüksége ajánló levélre. Levele maguk a korintusiak, amelyet a szívében hordoz. Ezzel egyértelművé és megerősítésre kerül az evangelizáló és azok között, akiknek a hirdetést végzi. Majd folytatva a levél hasonlatának kifejtését, Pál kijelenti, Krisztus levele vagytok, amelyet mi írtunk, nem tintával, hanem az élő Isten lelkével, nem is kőtáblára, hanem az élő szív lapjaira. A lélek cselekedete biztosítja, hogy Krisztus vonásai a korintusi közösségben megszilárduljanak. Mint a tinta a szokásos írásmódunkban, úgy a lélek is a Krisztus ezen tulajdonságainak rögzítését, meghatározását, olvashatóvá tételét szolgálja a közösség életében. a léleknek nincs saját tanítása, cselekvése mind ezzel kapcsolatban áll. Krisztus vonásainak bemutatása és megvalósítása során a lélek belülről eljut az emberekhez, törvényt ír, de ez a törvény már nem Mózes megkövesedett törvénye, hanem a benne írt törvény. A Jeremiás könyvének 31. fejezete megjegyzése szerint ez a törvény szívbe van írva, amelyet Ezekiel a 36. fejezetében sajátos kifejezésével hús szívnek, vagyis élő szívnek mond. Itt egy egész fordulattal találkozunk, amelynek tevékeny főszereplője a lélek, aki megvalósulás felé viszi Krisztust, vagyis az evangéliumot a közösségben. Ott marad a közösségben még hely Pál számára is? A válasz igenlő. Ebben a körben az ő szerepe a közvetítés. A levelet ő szolgáltatja attól a pillanattól, hogy ebbe a tevékenységbe kapcsolódik, amelynek tevékeny, aktív főszereplője a lélek, ezt a szolgálatot szükségszerűen vele összhangban kell végeznie. Pál ekkor úgy érzi, hogy képes együtt működni, együtt szolgálni a lélekkel, és pontosan azért, mert teljesen belemerül, szinte elvész a lélekben, hagyva, hogy általa mozogjon, vezesse, megvilágosítsa, irányítsa, és akkor kijelentheti, nem mintha magunktól, mint egy a saját erőnkből képesek lennénk bármit is kigondolni, ellenkezőleg, a mi képességünk Istentől van. Ő tett minket alkalmassá arra, hogy az Újszövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké, mert a betű öl, a lélek pedig éltet. Olvassuk a Korintusiakhoz írt 2. levelében. Az utolsó szempont, amely Pál apostoli tevékenységében és az általa érintett és kifejezett lelkiségben jelentkezik, az ellenségek jelentkezése. Pál nem egyszer megerősíti, hogy a keresztény ellentmondásos helyzetben él. Ez a tapasztalat, amelyet Pál átél, megszerzi az erő és a gyengeség közötti kettőség értékét. Pál egész életét végigkíséri ez a tapasztalat. Vannak azonban pillanatok, amikor teljesen előtérbe kerül, mint például a 2. Korintusi levél 12. fejezete 1-től 10. versében ezt leírja. Dicsekedésre kényszerülve Pál beszél azokról a sajátos kinyilatkoztatásokról, amelyeket megtérése után a damaszkuszi sivatagban magányos élményben része volt. Józan szavakkal beszél róla, és pontosan azért teszi, hogy megmutassa ellenfeleinek, hogy nem vette könnyelműen sem azt a valóságot, amely miatt a farizeus zsidó közösséghez tartozás gyakorlatát elhagyta, sem azt az új keresztény kapcsolatot, amelyben találja magát. A fiú kinyilatkoztatása nem csak a hosszú, személyes elmélkedés gyümölcse, nem csak az imádságnak eredménye, hanem közvetlenül felülről egészen különös módon túl a természet fölötti és természetes ő közötti közlés és kapcsolati megnyilvánulásokon. Pál kinyilatkoztatásban részesült, ismételt és hosszantartó kapcsolata volt a természet fölöttivel, és ott értette meg az emberi értelem számára a lehető legnagyobb mértékben Isten és Krisztus misztériumát, amelyet aztán hirdet. De nem is ezt a szempontot hangsúlyozza Pál, kifejezetten megerősíti, hogy szinte ellensúlyként annak érdekében, hogy ezek a kinyilatkoztatások ne vezessenek önmagának valóságtól elrugaszkodó és fanatikus túlértékeléséhez, megvannak a gyengeségei. Erőteljesebben kifejezve, ez egy tövis a testében. Ezt nagy valószínűséggel kellemetlen betegségként kell értelmezni, amely akadályozta, vagy legalábbis jelentősen korlátozta tevékenységét. Pál nem azonnal törődik bele ebbe az akadályba, amellyel útján találkozik. A testben lévő tövis megsebesíti őt, és szeretné, ha elvennék tőle. Ezért a számára szokásos stílusban az imádsághoz folyamodik. Háromszor kértem az Urat, Ez alatt nem szó szerint többször megismételt imádságot kell értenünk, hanem ami egyre teljesebb odaadással történik. Pál erről a gondjáról beszél Istennel, amely először is őt nyomasztja. Akadályozza abban a tevékenységben, amelyet maga Isten bízott rá. Szenvedélyesen, kitartóan beszél róla, és kétségtelenül feszültséget kelt köztük és Isten között, mint máskor is, amikor az imádságban Istennel folytatott küzdelemről szól. Ennek a feszültségnek bizonyosan sokáig kellett tartania, de végül Pálnak megvilágításul szolgált, amely új fénnyel világítja meg az egész helyzetét. Ez a, mondjuk ki, bosszantó és korlátozó betegség arra készteti, hogy teljesen Istenre bízza magát azon túl, amelyek a tervei lennének, a betegség pontosan használhatatlanná teszi. Pál Istenre bízza magát, még jobban megnyílik, majd örömteli meglepetéssel rájön, hogy éppen ezen a föltétel nélküli megnyilatkozáson keresztül megy át egy titokzatos erő, energia, amely érvényre juttatja apostolkodását, és amelyet Krisztus erejének nevez. Pál ezt az összetett lelki élményt párbeszédes formában tudja értelmezni. Isten közbelépésére bízza magát, aki külső szemmel ítélve nem kedvező, nem várt választ ad az ismétlődő kérdésre és kéréseire, amelyben ezt mondja neki, elég neked az én kegyelmem. Itt a kegyelem alatt nem valami élénkítő energia injekciót kell értenünk, hanem mélyebb jó indulatról van szó. Ez az Isten szeretete. Pálnak, aki sok nehézséggel kell küzdenie, különösen bizonytalan egészségi állapotát tekintve, még jobban kiemel és megkeserít. Nem részesül kiegészítő örömben, amely segítené őt, vagy hogy segítsen elterelni a figyelmét erről a kuszaságról. De ez a kegyelem olyan támpontot jelent, amely fölülmúlja minden tevékenységét, még az apostolkodást is. Isten szereti őt, és ennek elégnek kell lennie számára.
Mikor fáradtan dőlsz le az ágyra,
és a legkisebb zaj is felkavar,
ha csak küzdesz és vársz, rohansz minden nap,
akkor csak neked írták e dalt.
Mert van olyan hely, ahol csend van, és tud, van olyan kar, mely átölel. Dobd el a gondod és figyeld a hangot, mely mindig ott van közel. Hiszen Isten szeret, ezért nem várhat senki, mert Isten szeret. örökké.